Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. március 11-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Ó Krisztus, jó pásztor, aki életedet adtad a nyájért, te keresésére indultál a hegyeken és a dombokon elkúszált lyúnak, és megtaláltad. Miután megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát viselik, és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe. Arra volt szükségünk, hogy te, Isten, felvett testünket és meghalj, hogy nekünk életet adj. Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled együtt feltámadunk. Veled együtt meg is dicsőülünk. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenné. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszky életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismerte el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL-INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. A Székely Szabadság napja, a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és plusz 1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa monakói utazásának programját. Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció a Vatikánban.
Közzétették Leó pápa a monakói hercegségbe tervezett látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája március 9-én közzétette a látogatás hivatalos programját, bejelentve, hogy 14. Leó pápa március 28-án szombaton, a nagy hét előestéjén ellátogat a monakói hercegségbe. Ez lesz a pápa első európai látogatása és az első nemzetközi útja, 2026 első felében, ezt áprilisban egy hosszú afrikai, majd júniusban egy spanyolországi út követi. 14. Leó március 28-i látogatása az európai városállamban közel 9 órás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel. Szentmisét mutat be a II. Lajos stadionban. A János evangéliumából vett mottót és az út logóját is nyilvánosságra hozták. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus és az ő üzenetének hordozójaként mutatkozik be. 14. Leó helikopterrel érkezik a kisvárosállamba. Az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd továbbra is konkrét szerepet játszik a nyilvános vitákban. A pápa a monakói hatóságok ismételt meghívására érkezik az országba. Ahogy Dominique Marie David érsek kifejtette, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy megerősítse a Grimaldi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket, valamint számos közös elkötelezettséget. Az emberi élet tiszteletben tartását kezdetétől a végéig, az átfogó ökológia iránti aggodalmat és a közös otthonunk védelmét, valamint a sport iránti szenvedélyt. II. Albert herceg, akit január 17-én Charlen hercegnővel együtt fogadott a Szent Atya a Vatikánban, kijelentette, hogy a pápai látogatás folytatása a monakói hercegség és a Szentszék közötti ősi, bizalomra épülő diplomáciai kapcsolatoknak. A március végi látogatás egy olyan esemény lesz, amely kettős dimenzióval bír, mind intézményi, mind lelkipásztori szempontból, és a remény erős jelét képviseli a párbeszéd, a béke és a közös felelősség szellemében. A pápa március 28-án reggel 7 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 9 órakor érkezik meg a monakói helikopter leszálló pályára. A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezután a hercegi palotában kerül sor. Itt találkozik a monakói herceggel és családjával. A történelmi rezidencián a pápa udvariassági látogatást tesz a hercegnél, és köszöntő beszédet mond, amely az utazás 4 nyilvános beszéde közül az első. A második beszéde egy prédikáció lesz, amelyet a katolikus közösségnek tart a szeplőtelen fogantatás székesegyházban a délelőtt 11 órára tervezett találkozón. 45 perccel később a pápa fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Szent Devot templom előtti téren, amely egy 19. századi katolikus templom a La Condamine kerületben és a monakói érsekség plébániájának székhelye. Ebből az alkalomból Leó pápa ismét beszédet mond. Ebéd és egy rövid pihenő után a pápa a II. Lajos stadionba, az 1922 és 49 között uralkodott II. Lajos hercegről elnevezett sportkomplexumba megy, ahol az AS Monaco hazai mérkőzéseit játsza a francia labdarúgó bajnokságban. Itt mutatja be a Szentmisét 14. Leó és homíliát mond. A szertartás után a helikopter leszálló pályán tartott hivatalos búcsú ceremóniát követően a pápa elköszön a monakói hercegségtől. A tervek szerint várhatóan este 3:45-kor indul vissza Rómába, ahová közel 2 órával később érkezik meg. A programmal együtt március 9-én közzétették a pápai út logóját és a már említett mottót is. A magyarázat szerint a logó bal felső sarkában a pápa mosolygós és áldást adó fekete-fehér képe látható liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját. A jobb oldalon a monakói hercegi palota tornyának stilizált képe látható, amely a fejedelemség identitására és szuverenitására emlékeztet. A torony világos sárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi. Az alsó részen található az utat beharangozó felirat, középen nagy betűkkel a 14. Leó névvel, valamint a Monaco szóval, amelyet a nemzeti zászló és a hercegi címer élénk piros színe emel ki. Összességében a logó kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus.
Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Március 2-án fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa Stanislav Pszibil érseket, Prága új főpásztorát. A Szent Atya jól ismeri országunkat, már tavaly májusban vártuk egy szertartásra, de aztán megválasztották Péter utódának. Szívügyem az evangéliumot elvinni azokhoz, akik távol vannak tőle, nyilatkozta a Vatikán médiának Pszibil érsek. Május 18-án volt tervben, hogy a prágai Ágoston rendi plébánián kiszolgáltatja bérmálás szentségét. Azonban azon a május 18-i napon egészen máshogy alakult a program. Robert Prevost bíboros 10 nappal korábban pápává választották, és aznap a Szent Péter téren mutatta be Péteri szolgálata első szentmiséjét. Stanislav Pszibil, új prágai érsek elmondta, hogy 14. Leó pápa jól ismeri a cseh köztársaságot, mert sokszor járt ott, amikor az Ágoston rendi közösségeket látogatta, beleértve a brnói kolostort, ahol egykor a híres szerzetes és botanikus, a modern genetika megalapozója Gregor Mendel Ágoston rendi apát élt. Most már egy kedves kis szobor is tanúskodik Leó pápának Csehországhoz fűződő kapcsolatáról. Pszibil érsek neki ajándékozta a prágai gyermek Jézus másolatát, amelyet az egész világon tisztelnek, és amit a Szent Atya az íróasztala mellé helyeztetett. A március 2-i vatikáni audiencián a cseh főpásztor megosztotta Leó pápával új szolgálatának kérdéseit. Egy olyan polarizált egyházban is, mint amilyen a csehországi, inspirálóak 14. Leó pápa szavai, melyek Jézus húsvéti üdvözletét visszhangozzák. Béke nektek! Az a híd, amelyről Nepomuki Szent Jánost a Moldvába hajították, ösztönzést kell, hogy adjon ahhoz, hogy kapcsolati hidakat építsünk az emberek között, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és testvérek, hogy tanúságot tegyünk a körülöttünk lévő világnak, és hirdessük az evangéliumot. Sok a teendőnk ezen a téren, mert túl sok dolog választ el minket, nyilatkozta a prágai főpásztor. Pszibil érsek szerint követendő a pápa hozzáállása, meghallgatási képessége, különösen abban, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik magukat nem hívőnek tartják. Ez a feladat a főpásztor szívügye. Tegnap beszéltem egy asszonnyal, aki arról panaszkodott, hogy szeretne hinni, de nem tud. Azt válaszoltam neki, lehet, hogy már hívő, csak tévesen azt képzeli, hogy máshogy kellene hinnie. Arról van tehát szó, hogy a katekizmus fontos és szép mondatai által megfogalmazott hitet érthetőbb nyelvre kell lefordítani, nem pusztán szavakkal, hanem viselkedéssel is. Pszibil érseket nagyon lelkesíti, hogyan lehet nem elveszíteni a dolgok lényegét, és egyszers mind a másik számára érthető módon kifejezni azt. Elmesélte, hogy amikor televízió interjút ad és az evangéliumról beszél, utána megkérdezi a technikust, hogy értette, amiről szó volt. Ha azt mondja, hogy igen, érdekes volt, akkor az nagyon fontos jelzés. Magyarán arról van szó, hogy le kell fordítani az evangéliumot, a Jézus Krisztus Urunkról szóló örök igazságot a világunknak, anélkül, hogy egyetlen lényeges dolgot kihagynánk, ugyanakkor oly módon, ami vonzó és érdekes, annak köszönhetően, hogy megéljük, és nem csak a mi egyházi nyelvezetünkön beszélünk róla, zárta a vatikáni médiának adott interjúját Stanislav Pszibil prágai érsek. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki részvétét a maronita pap halála miatt, aki egy légitámadás áldozata lett. Március 13-án az olasz plébániákon ima és bőjt napot tartanak a közel-kelet békéért, a keresztények megmaradásáért. Matteo Zuppi bíboros olasz püspökkarjelnök, Beshara Butros Rai bíboros, libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita atya meggyilkolása miatt. A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból. Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, a végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről. Példája, vértanúsága, a szeretet és a kiengesztelődés jele, a gyűlölet és a megosztottság idején, a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a békefejedelmétől, hogy álljanak le a harcok a közel-keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára. Március 13-ára ima és bőjt napot hirdetett az olasz püspöki konferencia a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.
Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció. Szent Ferenc hívta kisebb testvéreknek az övéit, és ez lett rendjének a neve. OFM, Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Roberto Pasolini kaputinus atya, maga is kaputinus kisebb testvér, első prédikációja a negyedik pontjában éppen ezt elemezte. Kicsinek lenni az Úr Jézus elgondolása szerint. Francesco számára a kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Szent Ferenc találkozása a leprásokkal gyökeresen megváltoztatta az életét, mert megnyitotta a szívét Jézus evangéliumi üzenetére, amelynek egyik szempontja az Úr szándéka szerinti kicsinség. Márpedig Francesco eredetileg egy beteljesülésre szomjazó ember volt, dicsőségre vágyott, álmokat kergetett és intenzív életre vágyott. Egész életében arra törekedett, hogy nagyobb legyen, sikeres kereskedő, lovag, tekintélyes ember. De ezek a vágyak nem adták meg neki, amit keresett. És amikor a leprások közt egy nála kisebb személlyel találja magát szembe, íme megtörténik a váratlan dolog, feltárul az ő igazi nagysága. Immár nem hódítás, hanem ölelés által. Nem felemelkedés, hanem lehajlás által, állapította meg a szónok. Ferenc ekkor valami meglepő dolgot ért meg, mégpedig a kicsinyek kiváltságos helyét az Isten által teremtett világban. Pontosan bennük nyilvánul meg az evangéliumban említett erő, az Isten gyermekévé válás ereje. Egy gyermek ugyanis teljes békességben él annak tudatával, hogy az ő élete az atyától függ. Ezért nem fél attól, hogy saját maga legyen, és nem szégyelli azt kérni sem. Ebből a szabadságból különleges erő fakad, az a képesség, hogy másokban jóságot szítson. A kicsik törékenységükkel felébresztik az irgalmasságot, amely talán a világ legértékesebb energiája. Ezért kéri Assisi Poverellója a társait, hogy kisebb testvéreknek hívják magukat. Nem azért, hogy alázatosabbnak tűnjenek, hanem hogy valóban kicsinyekként éljenek. Olyan emberekként, akik nem foglalják el az összes teret, hanem megnyitják azt mások előtt. Francesco számára kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Hogy ennek a másodlagos helyzetnek az értékét megtanítsa testvéreinek, Ferenc arra buzdítja őket, hogy menjenek koldulni, amikor a munkájuk nem elegendő a szükségeteik kielégítésére. Ha a szükség úgy hozza magával, menjenek alamizsnát gyűjteni. Azok a testvérek tehát, akik ennek megszerzésén fáradoznak, nagy jutalmat fognak nyerni és kiérdemlik, hogy az adakozók is részt nyerjenek a jutalomból. Mert minden, amit a világon hagynak az emberek, elenyészik. Amit ellenben szeretetből és almizsnálkodásból tettek, azért jutalmat nyernek az Úrtól. Ferenc számára a koldulás nem jogszerű stratégia volt élelem és más anyagi javak megszerzésére. Sokkal inkább azt szolgálta, hogy irgalmat és nagy lelkűséget aktiváljon másokban, hogy segítsen másoknak megtapasztalni ugyanazt, amit ő is átélt a leprásokkal való találkozása során. Az evangéliumokban Jézus a kicsinységet úgy hangsúlyozta, mint országa misztériumának a jelét, és mint az oda bejutás feltételét. Az evangélium logikáját egy maghoz hasonlította, ami ugyan kicsi, de képes fává nőni, amelynek ágaira madarak telepednek. Tanítványainak, akiket mindig megkísértettek a nagyságról alkotott álmaik, elmagyarázta, hogy csak azok juthatnak be a mennyek országába, akik kicsinyekké válnak, mint a gyermekek. Valójában azoknak, akik nagyjá akarnak válni, kicsivé kell lenniük, és mindenki szolgáivá kell válniuk. Végső soron nem, de ez a megtestesülés nagy titka? Kérdezte a kapucinus szónok. Miért is tette Isten, aki magára véve emberségünket, hogy nem csak emberré lett, hanem gyermekké is vált, Szűz Mária méhéből megszületve? Nem csak azért, hogy áhítatot és csodálatot keltsen, hanem hogy felébressze emberségünk legjavát. Egy gyermeknek a jelenlétében, aki sem félelmet, sem versengést nem kelt, megszűnik a félelmünk és a szégyenkezésünk, és kezdjük újra azt nyújtani, akik vagyunk. A kicsinség tehát nem lemondás vagy kisebbedés, hanem a keresztény lét lényegi dimenziója. Természetesen nem minden kicsinség hiteles. Néha az, amit alázatnak nevezünk, nem más, mint az a finom és megtévesztő mód, ahogyan tápláljuk bizonytalanságainkat, hagyjuk, hogy korlátaink eluralkodjanak rajtunk, vagy elkerüljük az élet és a kapcsolatok fáradalmait. Ám ez egy hamisítvány, amely sok állarcot ölt magára. De amikor úgy döntünk, hogy kicsinyek leszünk, mert felismertük Isten kicsinségét, és úgy éreztük, hogy befogad és szeret minket, akkor ez a választás nem a visszafejlődés vagy a lemondás formája, ez az új ember arca, amelyet éppen a keresztség ad meg nekünk, tanította Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka első nagyböti prédikációjának negyedik pontjában, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenné. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismert el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. Kijöttek a friss inflációs adatok, februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8%, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük mai névnaposainkat, a Szilárdokat és a Teréziákat. Nézzük a nevek eredetét. A Szilárd magyar nyelvújítási alkotás a Konstantin magyarítására, amely a latin Konstanz szóból ered, jelentése álhatatos, Szilárd. A Terézia görög eredetű név, a Teréz latinos továbbképzése. Isten éltesse tehát még egyszer mindazokat, akik a mai napon névnapjukat ünneplik, de fogadják jó kívánságainkat azok is, akik a mai napon a születésnapjukat ünneplik. A következő felvétel szóljon az ünnepelteknek. I'm in your care. Within my heart,
Summer, you spend by the shore, even though
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1823-ban megszületett Pák Albert, író, szerkesztő Petőfi körének és a Tízek társaságának tagja. Egy ideig a költő lakótársa is volt. Humoros zsánerképei tették népszerűvé. 1851-ben bemutatták Verdi Rigoletto című három felvonásos, majd 1867-ben ugyanezen a napon a Don Carlos című öt felvonásos operáját. A Rigolettót Velencében, a Don Carlost Párizsban mutatták be. 1906-ban megszületett Bánhidi László, aki Matula bácsit is megformálta. 1907-ben megszületett Polgár Tibor, zeneszerző, karmester és tanár, a Magyar Rádió karnagya. Budapesten született, felesége Nagy Kovács Ilona énekesnő volt. Kodály Zoltán és Kéri Szántó Imre tanítványa volt. 1925 és 1950 között a Magyar Rádió munkatársa, további 10 évig külső munkatársa volt. Az 1930-as években a Nemzeti Színház karmestereként is dolgozott. 1958 és 61 között a Petőfi és a Jókai Színház zenei vezetője volt. 1961-ben Kanadába költözött, Torontóba halt meg 1993. novemberében. Sokoldalú zeneszerzői életműve magában foglalja a komoly és a könnyű zene egész területét. 1942-ben az első deportáló vonat elindult Párizsból Auschwitzba, a koncentrációs táborba. 1943-ban megszületett Lukács Andor, Jászai Mari és Kossuth Díjas színész, rendező, egyetemi tanár, színházigazgató. 1994 és 2008 között volt a Katona József Színház tagja, elindította a Hírszínházat a Kamrában. Legismertebb rendezése a Portugál című előadás, a színház történetének leghosszabb ideig futó előadása. 2008-ban megalapította a Sanyi és Aranka Színházat, melynek igazgatója, a Színház és Filmművészeti Egyetemen pedig adjunktus volt. 1991-ben Szeles Mónika lett az első számú teniszezőnő a világon. Ezzel befejeződött Steffi Graf 186 hétig tartó világelsősége. 2011-ben atomerőmű baleset történt Fukushimában, Japánban. A Fukushima Daiichi atomerőműben történt a baleset. Helyi idő szerint 14 óra 46 perckor földrengés kezdődött, amit szökőár követett. A földrengést követő napokban a helyzet tovább romlott, az atomerőmű károsodott és megszűnt a hűtése, ami további sérülésekhez vezetett. Nagy mennyiségben kijutott radioaktív anyagok több mint 10 kilométeres távolságig beszennyezték a környezetet. A nemzetközi nukleáris eseményskála szerinti legsúlyosabb, 7-es fokozatba, vagyis nagyon súlyos balesetbe sorolták be. 1946-ban megszületett Kolosi Tamás, Széchenyi díjas szociológus vállalkozó. 1974-ben a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa lett. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán. 1985-ben nyerte el az MTA Tudományok doktora címet. Ugyanebben az évben alapította meg a Tárki Társadalomkutatási Informatikai Egyesülést. A 80-as évektől vállalkozásokba kezdett a könyvkiadás és kereskedelem terén. A 2000-es években a Líra Könyv ZRT elnök tulajdonosa lett. 1989 és 90 között Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. 1969-ben a Levi Strauss elkezdte a Trappist farmerek eladását. 1955-ben elhunyt Sir Alexander Fleming, skót származású orvos és bakteriológus, a penicillin felfedezője. 1945-ben fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat kapott Chain-nel és Florival megosztva a penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegség hatásos gyógyszere. 1899-ben meghalt Tan Mór festőművész, a magyar történeti festészet jelentős képviselője. Tanulmányait a Bécsi Akadémián kezdte, majd Rómában és Párizsban folytatta. Mint fiatal festőnövendék akvarelljeivel a szabadságharc lelkes krónikása lett. Az elnyomatás éveinek tragikus eseményeire céloz Újoncozás című műve. Történeti képeinek zömét a 60-as években alkotta. Ez időtől kezdve a falfestészet területén is kiemelkedő műveket alkotott, például a Vigadóban lévő Attila lakomája című műve. Főbb alkotásai közé tartozik a Nyári és Pekri elfogatása, valamint a Halászat és az Újoncozás. 1989-ben meghalt Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő, aki a Niels Holgersson Csodálatos utazása című művet írta, valamint az első nő, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. 2013-ban meghalt Bódi László, művész nevén cipő, rockénekes, zeneszerző, dalszerző, a Republik Együttes énekese. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
just when I ruled the world.